Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Jó estét kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A mai alkalommal a fenntartható fejlődésről szeretnék beszélni, a fenntartható fejlődés feltételeiről, mik ennek a kilátásai, a jelenlegi sok-sok probléma a világban és Európában. Erről nem a negatív oldalról, hanem az, hogy mit kell tennünk, mit kell és mit lehet tennünk azért, hogy ez a fenntartható fejlődés megalapozható legyen. A 2020-23-as időszakban, mint mindnyájan tudjuk, rendkívül kéleződtek a feszültségek és a konfliktusok a világgazdaságban és a nemzetközi kapcsolatokban. A korábbiakhoz képest olyan új, súlyos problémákkal kell szembenézni világszerte, amelyek az emberiséget létében érintik, fenyegetik. Hát 6 nagy válság, amely ilyen formában korábban nem volt. Jött ugye a 2020-as évtized fordulóján a Covid-járvány, amely nem múlt el, de hatásai ugye csökkentek és megszelidültek, legalábbis Európában. Reméljük, hogy nem újul ki. Másodszor világszerte a háborúk, köztük Európában az ukrajnai háború drámai következményei. Harmadszor az évek óta felgyorsult, de napjainkban ellenőrizhetetlenné és kezelhetetlenné vált migráció Európába. Negyedszer az energiaválság, ötödször a természeti és éghajlati krízis, valamint hatodszor a nemzetközi pénzügyek válsága alapjaiban rendítette meg a nemzetközi kapcsolatokat és a világgazdaság egész korábbi rendszerét. Ezekre a kumulált válságtényezőkre, amelyeket eddig nem sikerült kiküszöbölni, sőt megfelelő választ sem találtunk rájuk, mert a korábbi erőviszonyok és konfliktuskezelési mechanizmusok felborultak, felborították azokat. Minden téren drámai, alapvető jellemzővé vált az egyensúlytalanság. Nos, ebben a helyzetben mégis a fenntartható fejlődés megalapozására vonatkozó gondolatokat gondoljuk át együtt. Szeretném az állam és a gazdaságpolitika szerepére fókuszálni, bemutatni ezeknek a megteremtésének a kilátásait. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy mindenekelőtt békére, józan, racionális stratégiákra és új, korrekt konfliktus kezelési mechanizmusokra van szükség. Vagyis konszenzushoz vezető utat kellene találnunk. És elgondolkodunk, melyek lennének a jövő alapvető pozitív tényezői, a jelenlegi nagyon súlyos válság tényezők és krízis helyzetből való kilábalásban. A rombolás helyébe az építést és a fejlődést kellene állítani, a konfrontáció helyébe újra kellene szőni az együttműködés szálait, és az irracionális cselekvés helyébe racionális stratégiák kidolgozása és megvalósítása szükséges. Tudjuk, hogy ezek korábban, bizonyos történelmi időszakokban korlátozottan bár, de jól működtek. Aztán a háborús konfliktusok, a háborúhoz vezető súlyos érdekviszonyok, kezeletlen konfliktus helyzetek, a konfliktus kezelés mechanizmusának felborítása, hát mindezek a történelemben, a 20. században, és sajnos a 21. században nem kevésbé vezettek súlyos válsághoz gazdaságban, társadalomban. És mindezek az életet fenyegetik, és látjuk a háborúk drámai következményeit. Ezért minden esetre békére van szükség mielőbb, minden egyes nap emberi veszteségeket, ártatlan emberek halálát, értékek pusztulását, mindazt, ami mindannak az ellentétét hozza, amire az emberiségnek szüksége lenne. Nos, azt szeretném hangsúlyozni, hogy tehát az emberi méltóság megélését biztosító társadalmi méretű összefogásra és nemzetközi kooperációra lenne szükség. Jól tudom, önökkel együtt tapasztaljuk, halljuk a rádióban, televízióban, hogy gyakran éppen ellentétes irányba megy a világ, eszkalálódnak a konfliktusok, pontosabban eszkalálják őket. Nos, a fenntartható minőségi fejlődést kellene megvalósítani, és gazdaságpolitikai szempontból összeegyeztetni a fejlődés, fejlesztés különböző szempontjait. Annyit beszélünk a modernizációról, hát mit mond erről a közgazdaságtudomány a 2020-as években? Hát először is ugye a fejlett technológiák átvételének, átadásának, alkalmazásának ösztönzéséről van szó, tehát mindenek előtt egy technológia, amelyet az emberek javára kellene használni rombolás helyett. Másodszor a globális innovációs folyamatokba kellene bekapcsolódni. Igen ám, de a globális konfliktusok miatt éppen ezek az innovációs folyamatok megtörtek, a háborúkban, konfliktusokban szétszakadtak, és így tovább. Ehhez hatalmas fejlesztési forrásokat kellene biztosítani, de ha a háborúra költött összegeknek csak a felét fejlesztéspolitikára, rombolás helyett építésre fordítanák, akkor felennyi összegből jelentős 5% feletti reális növekedést lehetne elérni a világban. Hát aztán a múltkor megbeszéltük a nemzetközi pénzügyi egyensúlyi hiányokat. Hát itt is ugye a tőkepiacok összefonódása részben pozitív, mert ugye azonnal lehet pénzt átutalni a világon bárhová, egy-két gombnyomással, de ugyanakkor a tőkepiacoknak a működésében is súlyos zavarok vannak. A múltkor beszéltünk arról, hogy egyszerre van likviditás hiány, tehát fizetőképesség hiány, és túlzott pénzkibocsátás. Ez mit jelent konkrétan? Például az USA-ban, ugye a napokban hallottuk a hírt, hogy felemelték az adósság plafont, tehát azt az összeget, ameddig az USA eladósodhat. Kérném szépen, ez az összeg 18 ezer milliárd dollár volt kb. 5 évvel ezelőtt, és jelenleg 32 ezer milliárd dollár. Ekkora deficitet lehet csinálni az USA-nak az amerikai törvényben rögzített feltételek szerint. Na most ez olyan bődületes összeg, amely hát tönkretétellel fenyegeti az USA gazdálkodását is, és minden esetre, mivel a dollár világpénz, hát ezért fenyegeti a nemzetközi pénzügyi rendszer működését is, amelyben már eddig is súlyos zavarok vannak, ahogy erről a múltkor beszéltem. A következő tényező lenne a jól képzett és megfelelően motivált munkaerőállomány. Itt is ugye a finanszírozás fontos tényező, de elsősorban a jó szervezésen, jó képzésen, oktatási rendszer és erkölcsi alapon történő szellemi megújulás, tudás és emberség összekapcsolása lenne. Hát ezt ugye az objektív közgazdaságtudomány nem veszi a tudományos feltételek közé, de a normatív közgazdaságtan, és ennek is van létjogosultsága, amely rámutat arra, hogy az adott helyzetben milyen normatív feltételek szükségesek ahhoz, hogy a jövő építésében egy járható utat találjunk. Na most a foglalkoztatás terén, hát ugye a kvalifikált foglalkoztatás növelése a fejlesztés záloga. Ugyanakkor azt kellene biztosítani, hogy ne ugyanannyi termelés legyen kevesebb munkaerővel, ez persze egyszerű elérni, hiszen gondoljunk bele, hogy egy 50 fős vállalatnál 5 főnyi munkaerő megtakarítást könnyebb elérni, mint ugyanannyi 10%-os új piacot szerezni. Hát ez tehát a magyarázata a racionalizáló beruházásoknak. A humántőke állomány megfelelő hasznosítására van szükség. Na most érdekes dolog, nem a alacsony bérköltségek, hosszú munkaidő, munkavédelem, társadalombiztosítás hiánya, éppen ellenkezőleg a magas termelékenységű, nagyobb hozzáadott értéket biztosító termelés vezethet sikerre, tehát gondoljunk bele, hogy a skandináv országokban drága a munkaerő, magasak az adók, ugyanakkor a fejlett infrastruktúra, a jó munkaszervezés, a gazdasági piacok fejlettsége és bővülése lehetővé tette és teszi a jól képzett, egészséges munkaerő megfizetését. Persze nagyon fontos ugye a fenntartható minőségi fejlesztés és a fejlődést ösztönző állam szerepe. Ugyanis meg kell alapozni a fenntarthatóságot, mert a rövid távú problémakezelés, tűzoltások, ezeknek a hatása elmúlik, és a növekedést és az egyensúlyt hosszabb távon kell együttesen kezelni, ami, mint tudjuk, nem egyszerű feladat. A hosszú távú fejlődési trend keretfeltételeinek kialakítására és megalapozására van szükség. Gondoljunk bele, hogy a GDP, a sokat emlegetett bruttó hazai értékteremtés növekedése gyakran nem a valódi fejlődés jelzője. Például, hogy amikor a gépkocsik a közlekedési dugókban kifúfogják a benzint, többletköltséget, időveszteséget, környezeti kárt okoznak, a GDP-ben viszont ez fogyasztás bővülésként jelenik meg, holott a jólét ekkor nem nő, hanem csökken. Nem szabadna csorbítani a következő generációk létfeltételeit, Európa hanyatlásának, térvesztésének az okai között ezt meg kellene fordítani. Tehát sem természeti, sem pénzügyi téren ne romboljuk a következő generáció létfeltételeit, mert azzal már a saját időskorunkat, gyermekeink felnövekedésének feltételeit rontjuk, tehát ezért kell összehasonlítani és biztosítani azt, hogy egy bizonyos kiegyensúlyozása legyen az államháztartásnak. Erről a pénzügyek kapcsán már beszéltem, és még majd fogok is később. Na most kérném szépen, az, hogy hogyan szerepel a világgazdaságban egy ország, egy vállalat, egy iparág, azt két mutató nagyon jól jelzi, objektíven. Az egyik a cserearányok hosszabb távú javulása. Hát ugye, ha az exportárainkat ugyanolyan vagy nagyobb ütemben sikerül növelni, mint ahogy az importunk ára nő, akkor jól járunk. Ellenkező esetben a cserearány romlás elviheti a munkánk elég nagy részét. Nem csak a növekedésnek, hanem az állapot romlásnak is súlyos következménye van. Konkrétan a magyar export árai a világpiacon értékesítésünkben 22%-kal nőttek nominálisan, és az importért pedig 32%-kal kellett többet fizetni. Tehát importáraink növekedése jóval gyorsabb volt, mint egy 10% veszteséget, cserearány veszteséget szenvedett el a magyar gazdaság. Ez persze nem a gazdasági teljesítményünk romlása miatt következett be elsősorban, hanem a világgazdaságban a drámai háborús konfliktusok miatti negatív átrendeződés miatt történt. Még egy dolog, ugye a közgazdaságtudomány és a külkereskedelem elemzés a világexportban való részesedést is méri, és ha ez tartósan növekszik, ugye a világexport mindig 100%, ha egy ország vagy iparág, vagy egy vállalatcsoport tartósan nagyobb részarányt tud kivívni magának a világexportban, akkor ez egyértelműen térnyerést jelent, hanem az ellenkezője pedig térvesztést. Sajnos az Európai Unió egészében jelenleg is, néhány országot kivéve, a 2020-23-as időszakban éppen hogy ilyen romlás ment végbe, tehát a térvesztés következett be Európában. Na most a jövő útja ugye nem elsősorban az anyagi termelés és az anyagi fogyasztás növelése, legalábbis a fejlett országokban, hanem az életminőség javítása. Már korábban érintettem ugye a szociális piacgazdaságban, hogy az életminőség javítása kell, hogy előtérbe kerüljön termelésben és fogyasztásban egyaránt, tehát az élhető környezet, a fontos szolgáltatások elérhetősége, jó közlekedés és infrastruktúra. Hát ugye az infrastruktúrában ugye nagyon fontos, hogy a rendszerek jól működjenek, minél kisebb kieséssel, összekapcsolódások biztosított legyen, hát például minden országban 2-3-4 telefonrendszer, mobilrendszer működik, ha ezek nincsenek jól összekapcsolva, akkor nemzetközileg is ugye problémák léphetnek fel, tehát mindezt nem a piac alakítja ki önmagában, hanem a piaci szereplők és egy jó állami szabályozásra együttesen van szükség, és ennek a biztosítására. Na most a környezet gazdagságának a felélése nélkül kellene a környezet gazdálkodást megvalósítani. Természetesen ez nem lehetséges 100%-ban, de abban igen, hogy a felhasznált, a környezetfelhasználás, amit kivonunk a környezetből, ugyanazt igyekezzünk pótolni is, tehát például újraerdősítés és egyebek. A versenyképesség javításában, egyben a környezet állapotának megőrzésében, javításában is nagy szerepet játszana a fajlagos költségcsökkentés, ezt azonban a hozzáadott érték növelésével, a technológia fejlesztésével és a termékstruktúra javításával kellene elérni. Most a beruházások és a fogyasztás ugye ciklikusan működik, de ezek nem a hagyományos Keynes-i értelemben vett ciklusok, amelyek miatt ugye a 29-33-as válság volt, és Keynes, angol közgazdász, ennek hatásaképpen, ennek kivédésére hirdette meg, és dolgozta ki az anticiklikus költségvetési politika rendszerét, tehát hogy az állam igyekezzen jó időkben tartalékolni, és amikor romlik a helyzet, recesszió, válság következik be, akkor pedig a félretett tartalékalapokból finanszírozza a kiesést. Hát ez nem nagyon működik, mert a bevételeket rendszeresen elköltik az államok, tehát a tartalékképzés minimális, és azt is nagyon gyakran idő előtt felhasználják. Tehát éppen recesszió idején azzal szembesül egy ország, egy vállalat, mindenki, hogy a bevételek lassabban nőnek, vagy reál értékben csökkennek, a kiadások viszont megnőnek. És hát ezt a szándékolt pénzügyi konszolidációt lehetetlenné teszi az, hogyha a beruházások és a fogyasztás csökkenése nyomán visszaesés következik be. A jóléti rendszereket jól kiépítették, de a jóléten nem a jólétet ajándékozó államot értünk, hanem a jóléti rendszereket, társadalombiztosítást, egészségügyet, szociális ellátást jól működtető államot. Vagyis egy relatíve szegényebb ország is előbbre juthat, hogyha igazságosabban, jobban szervezetten működteti ezeket. Ez semmiképpen nem leépítést, hanem észszerű átépítést, jobb működtetést kíván. Nagyon jól látjuk, Németország, Franciaország példája, gazdag országok példája is bizonyítja, hogy ezekben a rendszerekben, ha zavarok lépnek fel, akkor az milyen drámai következményekkel jár. A társadalmi deficitek juttak erről eszembe, azaz, hogy az emberek a kiszolgáltatottságra ugye agresszíven reagálnak, hát látjuk a tévéből a nyugat-európai példákat. A normatív közgazdaságtan feladata az is, hogy a társadalmi értékeken alapuló elfogadott és betartott normákat, elvárásokat állítson fel, és azoknak a tényleges megvalósításához nyújtson szempontokat. Az állam gazdasági, társadalmi, politikai elfogadottsága pozitív értelemben egy nagy hajtóerő, hát negatív értelemben ugye sztrájkok, sőt korábban nem tapasztalt és elfogadhatatlan rombolásnak vagyunk tanúi Nyugat-Európában sok helyen. A válságból való kilábalásban fontosnak tartom, hogy az egészségügy, az oktatás, a tudomány, a K+F, az innováció ahhoz járuljon hozzá, hogy a gazdaság jól fejlődjön, és az emberek elégedettebbek legyenek, tehát társadalmi környezet kiegyensúlyozott legyen, és ez csak az erkölcsi, kulturális dimenzió erősítésével, az oktatáson, szakképzésen túlnövő, átfogó neveléssel alakítható ki. Röviden összefoglalva, erkölcs és kultúra vezérelt fejlődésre van szükség, ami egyben egyszer s mint a versenyképesség javításának is eszköze. Piaci alapon sok minden nem működtethető. A vízgazdálkodás például sehol sem működik piaci alapon. Ilyen alapon úgy nem működnének a német és francia vasutak, de az EU-beli vasúttársaságok többsége sem. Világosan látszanak a privatizált brit vasutak minőségi romlásának problémái is. Németországban érdekes és jól működő koncesszió volt, és koncepció és koncesszió. Tudnilik, hogy a koncesszióban épített autópályákat az állam tartja karban és finanszírozza. Most az állam kötelezettségeit az elvárások nagyban befolyásolják, a közjó érvényesítését és szolgálatát várják el tőle értelemszerűen. A befektetők válság idején mindig ugye az állam mentő övében reménykednek. Nyereséges időszakokban igyekeznek a profitot magánosítani, a kockázatokat és a veszteségeket pedig mindig államosítani, azaz a közre, a költségvetésre ráterhelni. Ez világszerte így van, és szembetülő példája ennek az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Németország, Franciaország is. A 2020 utáni válságos pénzügyi időszakban ismét ugyanennek a tanúi vagyunk. Világgazdasági szinten még az is probléma, hogy szembe kell néznünk értelemszerűen azzal, hogy differenciáló mechanizmusok működnek, amelyek érdekeket érintenek, és amelyeket érdekek mozgatnak. Ezért az államok mozgástere a globalizáció folyamatai közepette ellentmondásosan alakul, számos ország kiszolgáltatottá válik, a multinacionális vállalatok világméretű stratégiája és szerepe következtében beszűkültek a kis- és középvállalatok világszintű lehetőségei, és ugyanakkor a 100 legjelentősebb világgazdasági egységből immár több mint 55 vállalat, és csak 45, körülbelül 45 ország van. Tehát a multinacionális vállalatok döntően tudják befolyásolni a világméretű stratégiai döntéseket és azok következményeit. Ebből rögtön következik, illetve ezzel függ össze, hogy a nemzetgazdaságok pénzügyi rendszere nem semleges, hanem jelenlegi formájában fenntarthatatlan fejlődésre ösztönöz, sőt kényszerít. A fenntarthatatlan modellben az állami bevételek szükségszerűen elmaradnak a kiadásoktól, és gyengül a kormányzatoknak a befolyásoló képessége. Az államnak a szerepvállalása az Európai Unióban mindenütt a 40-50%-os sávban mozog, kivéve Franciaországot és Svédországot, ahol ennél jóval több, és Svájcban, Nagy-Britanniában pedig 40%-nál jóval kisebb, a svájci csak egyharmad körüli. A közigazgatásnak nem a mérete, hanem a hatékonysága fontos. A korábbi évtizedekben is előfordult, de jelenleg felgyorsult, hogy a state administration, tehát az állami adminisztrációban a szó szerinti adminisztrációs ráfordítások növekedése messze meghaladta az állami kiadások növekedési ütemét. Hát ez ugye a frusztrációt erősítette, mert ha a polgár úgy érzi, hogy a korábbinál kevesebbet kap vissza a reálértékben, többe kerül neki az állam finanszírozása, akkor hát igyekszik szürke vagy fekete gazdaságba menekülni, ha teheti, vagy az adómorál csökken. Az adómorál javítása, az erkölcsi és szellemi értékek képviselete mellett egy alapvető dolog, tehát az, hogy a ország polgárai belássák, hogy a közjó érdekében a közszolgáltatások működtetésére és fejlesztésére az adókat be kell fizetni. És hát éppen arról van szó, hogy a közcélok nem csökkennek, hanem az állam szerepvállalását igénylő célok hangsúlyosabbá váltak, a közpénzek jobb felhasználására, strukturális átrendezésre és az elköltés hatékonyabb megszervezésére is van szükség. Ez nem feltétlenül az adókulcsokat kell növelni, hanem az adóbevételek összegét. Ez, ha megfelelő adóbeszedéssel, adórendszerrel, hatékony beszedéssel párosul, akkor gyarapítja az adóbevételeket. Nálunk a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkája nagyban hozzájárult ahhoz, hogy etéren lényeges fejlődés következett be az adók beszedése és az adók korrekt elszámolása terén, és ugyanakkor az NAV által előre elkészített adóbevallások is nagyban hozzájárultak, és az egész rendszernek az informatikailag is, és szervezetileg, és működésbe való jó működtetése. A gazdasági döntések mindig társadalmi következményekkel is járnak. Tehát a keresztény szemléletű közgazdaságtan arra épül, hogy a piac bizonyos funkciók ellátására csak korlátozottan képes, nem is arra hivatott, nem ez a funkciója, hogy a társadalmi célokat, szociális célokat, környezetvédelmi célokat önmagában ellássa, de ugyanakkor fontos tényező, hogy a piac jó működése a voluntarizmus ellenhat, tehát egy jelző és visszajelző szerepe van, és ezt érdemes erősíteni azokon a területeken, ahol a kereslet-kínálat szabályozó ereje megfelelően működik, és ugyanakkor, ahol viszont nem, ott az állami beavatkozás, észszerű szabályozás és az állam gazdasági szerepvállalása szükséges, különösen a legfontosabb infrastruktúrális, közszolgáltatási, közrendvédelmi és rendvédelmi feladatok betöltésében. Kedves hallgatók, súlyos gondolatmenet volt ez, de ugye arról van szó, hogy a fenntartható fejlődés lényegében annak biztosítását igényli, hogy a gazdaság alapvető céljai és a társadalom alapvető céljai együtt valósuljanak meg. Jól tudjuk, hogy valamennyi terület finanszírozásában nehéz egyensúlyt elérni, mert gyakran adott állami költségvetésből nem lehet több kiadást elérni, tehát nem csak nagyobb szelettortát is kell sütni, és a tortát igazságosan szeletelni. Ehhez viszont termelésnek, fogyasztásnak, gazdaságpolitikának egyaránt jól kell működnie. Nehéz időket él meg az emberiség, mi mindnyájan joggal aggódunk a békéért. Magyarország minden erőfeszítése arra irányul, hogy ezt a kincset hazánknak megőrizzük. De ugyanakkor ezt kívánjuk, és erre irányul minden erőfeszítéseink, hogy a világnak is ezt elérjük. Jézus szívéhez fordulunk. Jézus szentséges szíve, jöjjön el a te országod, egész földünkre, és mindnyájunk szívébe, Szűz Mária szeplőtelen, édesanyai szíve által. Az irgalmas Jézus képét tegyük ki otthonainkban, vagy templomainkba betérve, imádkozzunk előtte, kérjük az ő békéjét. Jézus, bízunk benned. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
Az embert szolgáló gazdaság, keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Kőrös István közgazdász műsorát hallották. Mária Rádió.
Kedves hallgatóink, Boros Zoltán vagyok, a Mária Rádió koordinátora. A magyarországi Mária Rádió működése veszélybe került. Ebben az évben, május hónap végére a kiadásaink és az adományaink egyenlege 17 millió forintos negatívumot mutat. Sajnos ennyivel kevesebb adomány érkezett hozzánk, mint amennyi a felmerült költségünk volt. Ennek legfőbb oka, hogy az infláció, amely minden költségünkre kihat, és az energiaárak súlyos növekedése folyamatos nyomást gyakorolnak a rádió mindennapi működésére. Kérjük mindnyájukat, hogy adományaikkal és imádságukkal támogassák a Mária Rádiót, hogy továbbra is szólhasson az otthonokban, a gépjárműveinkben, a kórházakban, az idős otthonokban, vagy sokaknak a mobiltelefonján, távoli országokban, az interneten keresztül. Napjainkban még nagyobb szükség van a szűzanya hangjára, mint valaha. Ne hagyjuk, hogy elnémuljon. Adományaikat eljuthathatják hozzánk banki átutalással, sárga postai csekken, vagy akár leadhatják személyesen a főszerkesztőségünkben a Budapest 13. kelet Gogol utca 28 szám alatt. További részletek olvashatók a Mária Rádió honlapján, illetve a Mária Rádió magazinjában. Minden egyes adományt nagyon köszönünk. Segítsen, hogy a szűzanya is segíthessen.